9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ezúttal élőben Várhegyi Benyáminnal és Székely Dáviddal nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Az év egyik legjobb hetén vagyunk túl, hiszen a Tour de Hongrie a mögöttünk hagyott hétvégén kezdődött és ért is véget. És hát főleg a hétvégén elképesztően népszerű volt, hogyha az M4 Sport adását nézzük, azért az, hogy 73, valamint 83 ezer volt az átlagos nézettség, tehát nem a belenézők száma a szakaszoknak, az egy nagyon-nagyon kimagasló adat, aminek nagyon örülünk, és ez szerintem szintén aláhúzza azt, hogy a Tour de France is milyen jó, hogy majd az M4 Sporton is látható lesz. És csak hogyha vasárnapot nézzük, több mint 400 ezer ember nézett bele legalább egy perc erejéig, úgyhogy hát ha valami, akkor ez tényleg közszolgálati feladat volt, hogy megmutattuk, és teszem hozzá, azért alapesetben nem voltak igazán körömrágósak a szakaszok, a természet viszont tett azért és arról, hogy legyen izgalom, nem is akár milyen, de milyen volt ez az egész ott a helyszínen neked, Beni?
Köszöntöm a hallgatókat. Igen, ezekből a számokból az derül ki, hogy Walter Attila nem félre beszélt, mikor azt mondta, hogy egy egyre inkább elfogadottabb az országúti kerékpársport, és nyilván egyre nagyobb a rajongó tábora. Tehát ezek pontosan azt támasztják alá. Valamint szerintem az is egyébként, hogy ha mondjuk itt a pénteki szakasz második felétől nézem, akkor oké, Veszprémben itt tegnap a végén már azért jó idő volt, tehát ott nem volt eső, de ha megnézzük a rajtokat, vagy a pénteki célt, vagy a zombati egész napot, akkor hát mindenki látta, hogy brutális időjárási körülmények, tehát hideg volt. Nem is az eső volt egyébként feltétlenül a probléma szerintem, hanem az eső, a hideg és a szél így egyben. És ennek ellenére is csomóan kim voltak, például ugye Pécsett is, tehát, de igazából szerintem sok versenyző számára nyilván meglepő volt az, hogy ennyien kiátogatnak erre a versenyre. Tehát azt hiszem talán Szarvason rendezték be ott a vízi színháznál a rajtot, amit beszéltem a szervezőkkel, és mondták, hogy ez egy hát majd, hogy nem ez a 19-re lapot húzol eset, mert
mi van akkor, senki nem ül.
Tehát akkor viszont nagyon rosszul néz ki. És viszont gyakorlatilag tele volt. Tehát az egy nagyon-nagyon különleges rajthelyszín volt, vagy egész pontosan bemutató helyszín. A hét pedig, ahogy te is mondtad, az év egyik legjobb hete volt, és nyilván elfogultak vagyunk mindig a magyar körversennyel szemben, ezt aki hallgat minket, az már évek óta tudja, de mivel látjuk azt a folyamatot, illetve átéltük azt a folyamatot, hogy honnan, hova jutott el ez a verseny 2015 óta, amióta ugye újra szervezték, és látszik, hogy egy teljesen elismert verseny lett, és azt mindig el kell mondani egyébként, hogy egy nagyon jól szervezett verseny a Tour de Hongrie. Tehát a csapatok számára az, hogy az elszállásolás, az idekerülés, odakerülés, a biztonság, ezek mindig maximálisan meg vannak oldva, és azért ez nem mindenhol van így. Maga a verseny pedig, hát igen, beszéltünk róla múlt héten, és az útvonal az nem volt az igazi.
Igen, ezt egyébként mindent egybevéve, még akkor is, hogyha szerintem abszolút pozitív a megítélés, azért azt kijelenthetjük, hogy itt azért nem rágtuk le a körmünket, főleg az összetettel kapcsolatban, és itt azért mind a ketten mondtuk, hogy mezőnyhajra lesz a végén, és Merli akár négyet is nyerhet, hármat nyert végül, de az utolsót megnyerte, ami ilyen necces volt. Hát ott, ha nem fúj be az oldalszél, akkor igazából semmilyen kérdés nincsen szerintem.
Igen, itt azért volt megosztottság a szervezők között, amennyire én tudom. Tehát arra gondolok, hogy volt, aki azt mondta, hogy hát ez egy szét lesz szedve a mezőny ezen a szakaszon, és össze-vissza támogatják egymást, ami egyébként tulajdonképpen meg is valósult. Viszont az volt a terv, hogy azért itt lesznek különbségek az összetetben, ami viszont nem valósult meg. És volt a szervezők között olyan, aki mondta, hogy ez egy mezőnyhajrás szakasz azért. Tehát, hogyha csak azt nézzük szigorúan, hogy 1800 méter a szint, azért az manapság, amilyen szakaszokat csinálnak a legnagyobb versenyeken, egy sprinternek már ki kell bírnia.
Persze.
És ki is bírják. Tehát, hogy ezzel azért 1800 méter szinttel azért nehéz nagyon szelektívvé tenni egy szakasz. Nyilván ahhoz mondjuk kéne három olyan emelkedő, mint a pécsi, meg hát ugye mindenki tudja, hogy a Gellán olyan szintű szembeszél volt, hogy igazából gyakorlatilag lehetetlen volt. Tehát, hogyha mondjuk ott hátszél van, akkor lehet, hogy szelektívebb és nem jön össze. Ezt már nyilván sosem tudjuk meg. Elég kicsi az esély, hogy ez a mezőny pontosan ugyanazon a szakaszon egyszer végig megy, tehát ez így eldőlt. De az összetett kapcsán nyilván van hiányérzet, mert úgy dőlt el, ahogy. És nem azt mondom, hogy feltétlenül erről lesz emlékezetes ez az idei kiadása a Tour de Hongrie, de azért...
Nagyrészt erről lesz.
De nagyrészt igen. Én is ezt mondom, nem azt mondom, hogy 100%-ban, inkább így fogalmazok, de nagyrészt erről, mert az szerintem azért kijelenthető, hogy ha itt bármilyen másik döntés születik, biztos, hogy nem Jakob Söderqvist nyeri meg ezt a versenyt. Tehát, hogy ez teljesen világos.
Úgy egyébként, hogy nem tartom kizártnak, hogy Jakob Söderqvistet mondjuk 5 év múlva egy Ganna szintjén fogunk majd látni.
Hát egyébként ez nem egy rossz gondolat, mert a felépítése
erős volt. Az, hogy az emelkedőt így bírta, tényleg azért egy 180 centinél magasabb és 80 kilónál nehezebb versenyző. Tehát ő nem az, akire azt gondolnád, hogy ezt... És ahogy megnézzük egyébként, hogy mögötte mi lett a sorrend, oké, még Benito is hazaért, de azért nagyon közel kerültek a többi. Kicsit olyan, mint itt Kostnefroa. De hogy picit képbe helyezzük azokat a hallgatókat, bár biztos, aki ezt hallgatja, az pontosan tudja, hogy mi történt. Tehát az, hogy 20 kilométerrel a vége előtt, mivel az előző körben, lejtmenetben ketten túlvállalták magukat, és elég nehéz estek, ráadásul szakadékba estek egy 10 méter mélyre, azt a döntést hozatta a szervezők, hogy 20 helyett 5 kilométer van hátra, és már csak fölfelé kell menni, azért az nem a legszerencsésebb döntés volt. A biztonság mindenek előtt, ezt te is mondtad, és ezzel maximálisan egyetértek, de te magad a tegnapi interjúk egyikében mondtad, de szerintem a legjobb megoldást, hogy mi van akkor, hogyha azt csináljuk, hogy megmérjük, hogy mekkora a különbség az emelkedő tetején, a szökevények, valamint a mezőny között, azt mondjuk, hogy oké, lecsorgunk, ha kell, akkor 5 km per órával, megvárjuk, hogy legyen mentő, mert ugye ez volt a másik kifogás, és azt mondjuk, hogy srácok, Uzsgyi, akkor innentől kezdve megyünk azon a részen, ami inkább fölfelé megy, sík, és csak úgy lehet, hogy az tényleg aztán abszolút nem életveszély ezeknek a versenyzőknek, és akkor még be lehet fogni őket, mert én azt mondom, hogy tehát, ha Kostnefroa, az elmondása szerint, amit szintén neked nyilatkozott, abból jött rá, hogy itt a vége ennek a szakasznak, hogy másik irányba fordultak, mint kellett volna 300-zal a vége előtt, ott azért van baj. Walter Attila is elmondta, hogy Dina Mártontól tudta meg azt, hogy ez az utolsó kör. Tehát, hogy ez szerintem nem egy szerencsés, ideális helyzet, de a legfontosabb szerintem emellett az, hogy azt tudjuk mondani, hogy ide jött egy Sodák Quickstep, amelynek első számú sprintere, a világ egyik, ha nem a legjobb sprintere, Tim Merri a sérülését követően nem sokkal a visszatérése után megnyert 3 szakaszt, hogy senki nem sérült meg súlyosan, és a versenyzők úgy mehetnek haza, hogy tudják, hogy itt minden alában rendelve adnak azért, hogy rendben hazaérjenek, és közben még versenyezzenek. És még egyet, bocsánat, kicsit hosszú hozzátennék, minden elismerésem azoké, akik az utolsó 30 kilométerén a versenynek tegnap az oldalszeret kihasználva elindultak és megpróbáltak hazaérni. Tehát itt Luke Plepp egészen nyugodtan csinálhatta volna azt, ugye Neilánc is ott volt is, meg Sricsek is ott volt is, Sricsekről azután
megtudtuk,
hogy a szerződésért is teker, de hogy itt, ha ezt elengedik, és egy sima mezőnyhajrá van, egy rossz szavunk nem lehet, és ők megpróbálták, Plepp ment az összetettért, volt és 25 másodperc előnye, csak aztán nyilván a többiek visszahozták, de hogy ez mutatja meg, hogy milyen mentalitás van egy profi kerékpáros versenyzőnek a világ élvonalában, hogy ilyenkor is még megpróbálja, és nekem ezért tett összességében nagyon-nagyon jó szájíze ennek a versenynek, mert egész egyszerűen lehetett itt nehézség, egy csomó, tényleg azért ez a körpályás unalmas volt, legyünk őszinték, tehát ott, amikor már negyedszer Tóth Vázsony, azért az már nem az, ami a nézőket még inkább felélesztő, hogy hú, akkor ez milyen extra, másképp, aki oda ment, meg 4-szer látta a versenyzőket, ez a pozitív része, de hogy szerintem azért az útvonal az nem most volt a legjobb, ezt kijelenthetjük, de az időjárás meg a versenyzők csináltak belőle egy-két nagyon-nagyon jó ilyen 1-1,5 órás részt. A Paksi is ilyen volt egyébként, ott a Cofidis ki lehet emelni.
Igen, az volt a 206 kilométeres szakasz, és ott az utolsó óra az parádé volt. Tehát
abszolút.
Arra semmi panasz nyilván. Tehát, mikor viszont mentek 60 kilit az autópályán, ahol mentünk le egyébként ugye Gyulára.
Igen.
Hát...
És hozzáteszem, az időjárásra is, igen, kell számolni egy szervező csapatnak, a túron is számolnak azzal, hogy oldalszél lehet.
Meg a Párizs-Nizzán, meg tudjuk, tehát mindenhol van ilyen.
Nincsen
így
gond,
van.
Sőt, azt mondom, hogy nagyon profi, ettől még szerintem jövőre nem ilyen fajta lesz az útvonal, a három sprinter szakasz meg lesz, de hogy beletesznek rendes emelkedőt, abban egészen biztos vagyok. Én egyébként, és akkor visszatérve az alapproblémára, nem adtam volna oda annak a szakasznak az időeredményét senkinek. Én azt mondtam, hogy akkor legyen Merli a sárga trikós. Ez most így alakult, hogy a Kostenfra mondta, hogy ne olyan Merli legyen, aki 15, ezt nem tette hozzá, ezt én teszem, 16 percet kapott a negyedik szakaszon. Ez van. Tehát, hogyha ha az van, hogy nem azok a játékszabályok, mint amiket lefektettünk akár 20 perccel korábban, akkor megértem, hogy a szakasz menjen végig, de egyébként legyen az a döntés, szerintem, ez saját vélemény, hogy oké, srácok, a pontokat odaadjuk, mert azért nyilván lehetett
szakasz
menni az elejétől
kezdve. Lehet venni, aki kockáztatni szeretne.
De az időt nem, és akkor beelőzít. És akkor van egy taktika, hogy szakítsátok le Merliét. És egyébként nem kellett volna sok ahhoz, hogy Merliét leszakítsák, tehát hogy nekem az is izgalmas lett volna, én ezt a részét nem értettem.
Igen, ne felejtsük, hogy teljesen más az utolsó szakasz akkor. Tehát akkor...
4 másodperc,
igen, azt hiszem. Annyi, tehát ott figyeli az ember a bónuszokat, meg nem tudom, hogy Kostenfra is az első pár napban bőséggel gyűjtögette ezeket, amikor csak tudta. És akkor az utolsó szakaszon biztos, hogy egy komolyabb versenyzést látunk, mert akkor az lett volna cél, nyilván Tim Merlét le kell szakítani. Igen. Ami egyébként meg tudták volna oldani, főleg úgy, hogy a Sudal Quickstep ugye 4 emberrel maradt, mert Fallenberger és Lampard is feladta a versenyt közben. A döntési kapcsolatban igen, ez a lejtmenetes megoldás nekem eszembe jutott. Főleg ugye azért néz ki szerintem rosszul a sztori, mert a nap elején az volt, én kb. Nem tudom, reggel 8-9 fele kaphattam meg az üzenetet, hogy egyébként 1 órával később kezdődik a szakasz, és ez igazából teljesen jelentéktelen verseny szempontjából.
Így is hosszú volt ez a szakasz.
40 kilométert leszették, tehát nem volt meg az egy kör, amikor besiklósa, meg ehhez hasonló dolgok. Ez majd nyilvánvalóan pótolva, meg Harkányban nyilvánvalóan pótolva lesz jövőre például. Tehát oké, ezekre mindig figyelnek a szervezők. De az volt a mondás, még a rajt előtti órában is, tehát én is valamelyik versenyzőnek én mondtam, valamelyik versenyző már tudta, hogy 147 lett a táv, amire módosítottak. Az első 65-öt letekerik, tehát maradni fog nagyjából egy ilyen 80-85 kilométer, és utána döntés. Na most ez végül nem az itt az első 65 kilométer után, hanem 14-30-kor, igen, amikor be is mondtátok, hogy mind a 4 kör mehet. Na most nagyjából 1 órával később pedig már nem így volt. És ez a probléma a csapatok, amennyire én tudom, egyébként kérték is, hogy a szakasz közben...
Már ne legyen.
Tehát olyan ne legyen, ebben ők is belementek, hogy rövidítsünk, mert tényleg így nagyon rossz idő volt ott délelőtt, kora délután, és abban is, hogy oké, akkor megnézzük, majd már addig előre jutnak oda a kocsik, hogy milyen az út, és az alapján hoznak egy döntést. De azt nem módosítsák, mert pontosan ezekből a történetekből, amit elmeséltek, derül ki, hogy hát lehetetlen ilyen időben, ilyen körülmények között egy körpályán átadni az információt, és csak 100-an voltak akkor már, tehát ne egy Tour de France mezőnek gondoljunk, ami 184 fővel indul.
De esetleg, amit Attila is mondta, hogy szakadó eső.
Tehát valakinek a rádió sincs a fülében.
Nagyon-nagyon erős a
nem
hang,
hallod,
zaj.
Igen, közönségtől is, ha benn van, akkor se hallod. Nagyon rossz az idő. Egyébként hozzateszem, az internet kapcsolat ott fent a Bárány utcánál, tehát mindenkinek meghalt nagyjából, tehát telefonon, laptopon ilyen esélytelen volt. Nekem is az Apertúrban az adásmenetre szükségem lett volna, de esélytelen volt, hogy megnyissam, mivel az internet egyszerűen nem jött be. Tehát, hogy ilyen problémák még vannak, és ez ugyanez igaz egyébként a rádiókra is, hogy lehet bármilyen program, ez bőven van, hogy elmegy. Tehát a lényeg esélytelen ezt továbbadni a versenyzőknek, és nyilván a szervezők meghozták ezt a döntést, mert nyilvánvalóan azért, mert megijedtek, mikor meglátták Kellen O'Brien bukását. Hozzáteszem, Luke Pepp is erről beszélt tegnap, hogy igazából nem azon gondolkozott, hogy most összetett ilyesmi, mert kettővel előtte esett O'Brien, és így eltűnt.
Igen.
Tehát ennyit látott, hogy így le az árokba, és nagyon-nagyon megijedt, tehát mikor visszament a buszba, és megtudta, hogy minden oké egyébként, akkor nagyon megnyugodott, és inkább egy ilyen megnyugvás volt, mint hogy úristen, most elvették tőlem, úgyhogy ugye papíron ezt a szakaszt, ugye Plepp nyerte volna, vagy ezt, igen, tudjuk mondani, mert
hát ezt sem tudjuk, mert ha Kostenfra tudja, hogy mennyi van hát, ezt nehéz megmondani, de az, hogy Plepp csatázott,
igen,
volna, az biztos.
És az összetett ért is csatázott volna, tehát nyilván így csatázott, csak így azért nem igazán volt esélye az utolsó szakaszon megfordítani. De ezt a dolgot a szervezők döntötték el, hogy lefelében, tehát oké, nincs több kör, és utána pedig az UCI bírók döntöttek arról, hogy itt hogy lesznek kiosztva az eredmények. És nyilván az UE teljesen ki van akadva, még hogyha ezt jól titkolták is viszonylag, mert érthető okokból.
Hogy de?
Tehát, hogy, és nyilván egész nap nem ment két perc fölé például a szökés előnye, ami pontosan azt mutatja,
hogy utolérték
hogy ez kalkulálva volt.
Persze.
Tehát
persze.
Emlékszem, a második mászás talán ugye az így három volt, de alapvetően négyből, ott volt 1.50, és nem tudom, 1.42-re ment le. Tehát az ki volt találva, hogy nehogy véletlenül hamarabb utolérjük igen. őket, hanem az utolsó körben majd. És hát ne is kaptak, nem tudom, egy percet, kb. 4 kilométer. Hát
onnantól kezdve a végén, amikor jött a hír, hírte úgy begyorsultak, igen, hogy nem, az olyan volt, mint hogyha Mürdői előtt helyezkedtek igen. volna, hogy hogyan kell felérni. Én nagyon sajnálom, mert ez nyilván úgy lett volna tökéletes, hogyha vagy egy fölmenetel van, és tudjuk, hogy ott a vége, mert az is egyébként valid szerintem.
Igen, hát ez volt a terv, hogy vagy egy, vagy megcsináljuk igen, az összeset. Ez a volt a félármas döntés.
És itt az a versenyző felelősség kérdése, hogy itt most az történt, hogy egyszerűen versenyzésre alkalmatlan volt, hogy a Tusz például ezt írta ki az időjárás, akkor korábban be kellett volna fejezni, fölfelé az első után, vagy pedig a versenyző döntött hibásan, engedett meg túl nagy tempót egy Lampard, és legtöbben az interjúk alapján ezt mondják.
Például Walter Attila azt mondja, hogy oké, hogy egy Lampard elesett, de hát a Quickstep egyébként ugyanúgy ment tovább. Tehát persze. a Lösserf, aki ugye előtte volt talán, és vagy mögött, Lampard mögött, ő azt a lyukat, hogy Lampard kiesett, és ott nyilván sokan behúzták a féket, megpróbálta kihasználni. Tehát, hogy nem az volt, hogy úristen, ez az út, ez versenyzése alkalmatlan, és ezért esnek, mert ketten estek két kör alatt. Tehát nem az volt, persze. és ezért vannak itt.
Csak ugyanabban a körben. És tényleg az volt a baj, hogy ott nem rakták úgy ki a szivacsokat, hogy ne lehessen lecsúszni, de őszintén erre kigondol előzetesen, meg egyet, akkor hány méternyi szivacs
igen,
kell.
És
nem, igen, egy pici felelősséget se adnék a szervezőknek ebben. Itt inkább az a lecke, hogy esetleg határozottabban dönteni.
A proaktivitás jó. Igen. Tehát ez, hogy a Tour de Hongrie szempontjából, ugye Walter Atti beszélt erről. Oké. Most az, hogy így a... Azt is azért néha, amit talán mérlegelni kell, hogy mennyire sérül a sportszakmai része a dolognak, mert így azért sérült. Tehát, hogy ez döntött el a verseny.
Igen.
És erre nem tudom azt mondani, hogy persze, hát nem szeretném elvenni se a Lidl-trektől, se Söderqvisttől, mert amit mentek a héten, köszönjük szépen.
Ekholm, Norsgaard, Söderqvist, Moszka, Mollema
is, tehát mindenki, az egész csapatuk. És ugye Albert Vittel Philipsen lett volna a kiemelt ember, aki hát jobbulás neki, mert egy nagyon-nagyon ijesztő balesete volt az elmondása alapján, tehát hogy mindenki találkozott, hogy mert ő azt mondta, hogy ez az egyik főversenye az idén, amit szeretne megnyerni. Tehát vannak World Tour versenyzők, fiatalok ugyan, de akik így állnak a Tour de Hongriehoz, és ugye ő kiesett. És ezért a Lidl Trek megmondta, hogy nincs más opció, mint versenyezni kell. Tehát, hogy akkor valamiért itt vagyunk, sprintben nem fogunk nyerni. És hát lám-lám, tehát ők, nekik volt igazuk ilyen szempontból, mert megnyerték az összetettet. Mi akkor is, hogyha itt igen beszéltük a körülményeket. Szóval egy érdekes ilyen szempontból, meg sok beszédtémát szolgáltat. Még a Párizs-Nizzára visszaemlékezve meghallgatnék mondjuk egy Matteo Trentint, vagy egy Kwiatkowski.
Fú, igen.
Ilyenben, hogy ők egyébként, tehát ők ezt hogy látják? Mert ugye Trentinnek nagyon erős szavai voltak ott, azt azért egy darabig nem felejtem, amit márciusban ott mondott.
Hát igen, akkor lejjebb hozták a befutót.
Igen, meg na, az egész, egyébként a sokkal káoszosabb
volt, mint igen. Jó, ugorunk a magyarokra, hiszen itt azért mindenképpen Walter Attilát és Vetter Eriket szeretném kiemelni. Erik szerintem évek óta nem volt annyira biztató állapotban, mint most minden szempontból, és azért a verseny felét szökésben töltötte, két és fél szökése volt. Ott a végén a paksi oldal, ahol a oldalszeres szakasznál, hogy gyakorlatilag még a dobogóért is ment, ott pár száz méteren volt.
Ott, ott csalódott volt, de nagyon szomorú volt. Ott egy nagyon nagy eredmény összevetett volna.
És aztán utána ugye két szökés, az utolsó szakaszon pedig kétszer próbálkozott, senki más nem tette ezt így, úgyhogy abszolút megérdemelt, és nagyon-nagyon örülünk, és Walter Attila azért a legjobb 10 között zárt, korábban nyerte ezt a versenyt, de akkor még nem volt az a szint, mint most,
igen,
ezt gyorsan tegyük hozzá.
Még nem, így van.
És én azt mondom, hogy itt nem is az a legfontosabb az ő esetében, hogy eredményt tekintve fehér trikó meg legjobb 10, hanem az, hogy az érzést, azt a fajta pozitivitást megtalálta talán, majd hosszabb távon dől el, hogy mennyire, ami kell ahhoz, hogy túllendüljön azon a holtponton, amiben van, vagy most már talán mondhatjuk, hogy volt, ez majd 3-4 hónap múlva kiderül, de ez nagyon jól nézett ki szerintem, még úgy is egyébként, hogy Omzsel az első szakaszon bukott, és még úgy is előtte zárt, hogy tisztasebb volt a feneke, meg az oldala is, tehát azért tudjuk ezt hol kezelni szerintem, mennyire vagy elégedett a magyarokkal úgy összességében. Itt egyébként még Kárpátit mindenképp kiemelném két
nagyszerű sprinttel. Én is szerettem volna a magyar válogatottat is, meg igazából mindenki mutatta magát. Tehát, hogy Révész Ádi mutatta magát szintén, a válogatottból Kárpáti Bálint az, hogy egy legjobb tízbe bejön egy ilyen mezőnyben, az számára elképesztő. Tehát az messze élet eredménye. Tehát hogy az nem kérdés. A Dinamo Arcit talán kicsit kevesebbet láttuk, de hát nyilván most, hogy így alakult, ugye, oké, az az nem is másfél óra volt, amiről ő beszélt, ami eldöntötte az összetettet, hanem 5 perc.
Hát most, ha poénkodhatnék, azt mondjam, hogy ez a 3 másodperc, amíg úgy határoztak, igen, hogy akkor egy kevesebb körben, és beleszámít.
És beleszámít, igen. Tehát, hogy nehéz értékelni. Megint ment egy viszonylag jó Bárány utca, de Atib gyorsabb volt egy picit. Igen. Én erre mondjuk nem számítottam így, de azért Walter Attila sem számított, és igen, az a lényeg, amit szerintem, amit beszéltük, hogy neki nagyon jót fog tenni, hogy a TDH-n indulhat. És végre itthon lehet itthoni közönség előtt, mert azért nyilván más, mikor az országos bajnokság van, és igazából az egy versenynap, még ha időfutamot mész, akkor 2, de azért ott a Debrecenbe körözgetés az nem ugyanolyan, mint amikor egy többnapos versenyen vagy itthon, és mindenki rád figyel. Szóval ez biztos, hogy jól jött neki. És igen, hát bizakodó igazából, amiket ő mondott, és emiatt nekünk is bizakodónak kell lenni, azt hiszem. Ő is elmondta, hogy ez egy tisztességes eredmény, de semmi több, tehát azért, hogy szeretett volna úgy beszélni róla, hogy úristen, akkor visszatértem, ha lehet így fogalmazni, nem, azt mondta, egy tisztességes eredmény, de ja, mert szeretne nyerni ő is, tehát hogy ez a fő cél igazából, és majd meglátjuk, annyit lehet tudni, hogy hát hamarosan megy egy magaslati edzőtáborba a Tejdére, és utána meg majd kiderül, hogy júniusban, vagy az OB előtt megy még versenyt, vagy az OB megy, gondolom igen, vagy utána mi lesz neki a program. Szóval ezt kíváncsian várjuk, de az biztos, hogy most talán még inkább ilyen extra motivációval fog belevágni a munkába, hogy oké, hát azért még nem kell teljesen temetni, tehát azért még van olyan, hogy egy versenyt élvezek is. Szóval az mindenképp jó volt. A Tusnak pedig ugye voltak szerencsétlenebb pillanatai, de hát Vettel Erika megmentette ezt a versenyt nekik. Igen. Meg Árvani Tú is volt egy 8. helye, meg Takázsom is 10. lett egyébként.
Nem volt rossz, tehát az első számú emberük is.
Igen.
Nem nézett ki rosszul, a Tusnak tényleg itt Erik kellett nagyon, hogy végig legyen.
Az egy trikót elviszel egyébként, ami nem is a magyar trikó, tehát, igen, hát tehát olyan, hogy mindenki mehet rá az egész mezőnyből, és ráadásul ilyen versenyzéssel viszed el, ahogy Erik. Tehát, hogy neki volt az, hogy bármi történik, itt az utolsó szakaszon összeki, és megy a pontokra. És nyilván a pontokért nem volt nagy csata, mert a többiek nem voltak érdekeltek.
Engem meglepett a dologban. Úgy, hiszen matematikailag még bárki megnyerette volna, de verte ki az előző, hát szerezhető volt 45 pont, és 30 pontja volt Benitónak. Oké, Fettereliknek volt 8, de ugye a második kategóriai emelkedőknél 10-6 volt a sorrend.
Tehát azt nem tudod dolgozni, ha a háromat elhozol, már előnyben vagy.
Ez nekem egy picit meglepő volt, én azt gondoltam, hogy itt azért van
hát én is
sansz.
Főleg olyan csapatoknak, akik most egy Flanders-es, vagy nem, hát is tudom, tehát hogy nekik igazából ez a cél, és nem is tudom, talán a Flanders-é volt az elmúlt 2 évben
most
a trikó.
Előre megy, hát te vertél, tehát igazából lehetett volna mesterhármasra, de Ártot se értettem, hogy ha már ott van, miért nem. Mindegy, ezt ők tudják. Maradt még 6 percünk, kicsit zsíroznék is, azaz zárnánk ezt a részük, gratulálunk a szervezőknek, meg köszönjük, hogy van egy újabb ilyen évünk, meg mindenkinek, aki segített, hogy ennyi mindent meg tudtunk belőle mutatni. Mert azért ez az M4 Sportnak mindig egy különleges hét és időszak, és köszönjük mindenkinek az aktivitásokat, hiszen nyilván az is feldobja a közvetítést, és hogyha a számokat nézzük, nem csak a tévét, hanem a különböző közösségi oldalas eléréseit Tour de Hongriának, az megint kiemelkedő hetet hozott az M4 Sport Facebook, Insta és TikTok oldalának, amit érdemes követni egyébként. De akkor Giro, hát azt nyilván kevésbé követtük, de nem is nagyon volt mit követni, hogyha egészen őszinte vagyok, mert ha nagyon kibontjuk, akkor nyilván Jonas Vingegaard picit ilyen defenzívebb módon támadva, bármennyire is ez egy képzavar, azért 2 legfontosabb szakaszt, azt, ami neki kinézett, azt megnyerte, viszont okosan még nem rajta van a rózsaszín trikó, és magyar kedden egy időfutam, onnantól kezdve kell úgy igazán elkezdeni nézni. Gált mindenképp emeljük ki, aki sokkal jobb szerintem, mint az bárki várta. Egyébként hogyan tudtad követni, és mit láttál eddig te a Giroból?
Hát megmondom őszintén, hogy azért olyan túl sokat nem. Uh-huh. Tehát a fontos szakaszokat igen, meg az nyilván az megvan, hogy mi történt az adott szakaszon, mert azért voltak őrült napok, tehát ne felejtsük el, hogy még úgy mentünk neki a hétnek, hogy Guillermo és Szilván van a rózsaszín, na most következő nap Csikkónél lett, következő nap pedig Eulálión, és azért az egy elég őrült nap
volt. Az egy őrült nap volt.
Tehát, az így az egy emlékezetes szakasz volt erről a Giroról.
Praia Mare és Potenza között egy 180 kilométeres szökés.
Ott egyébként borzalmas idő volt, és az a bukás, meg az a tele kabaréba illő jelenet, sorok már bocsánat, hogy bukik Eulália utána, bukik Arrieta utána, és ezzel visszajön, tehát hogy az elég kiszámíthatatlan nap volt, ráadásul egy ekkora előnyt adtak a szökésnek. Az, hogy nincs rózsaszín Jonas Vingegaardon, szerintem mindegy, mert nem azért mondom, nem azért, mert elkalkulálták, de az nem ússza meg se a dobogót, se az utána kötelező, és ami pedig talán a legfontosabb ebből a szempontból, ugye egy 40 kilométeres időfutam Viareggio, ha jól tudom, az vár ránk holnap, ami az egyetlen időfutama az idei Girónak. Milánóval nem sikerült megegyezni, oda is hasonló lett volna egyébként a terv.
42 kilométer.
42 kilométer, tehát hosszú, viszont ami a legfontosabb Jonas Vingegaard szempontjából, hogy nem mehet a saját mezében, tehát ne felejtsük el, hogy neki majd a kékben kell mennie, amit a szervezők hát nagy erőkkel csinálnak ilyenkor a versenyzőknek ma.
Mondjuk azt gyanítom egyébként, hogy az ő adatai megvannak, és azt már...
Biztos, hogy az övéi megvannak, viszont ugye mindig hozzáteszik azt, hogy ezzel ez jó pár watt, mikor nem a sajátodba mész, ami szélcsatornába teszteltek télen, stb. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Viszont azt is gondolom a másik oldalról, hogy ugyan nincs nagy előnye Jonas Vingegaardnak, tehát Gállal 35 másodperc, azért ez percekre fog nőni holnap.
Egyébként én többre számítottam így.
Én is, ilyenkor. Abszolút. Azt gondoltam, hogy a Brockhausen nagyobb különbségek lesznek, és volt egy-két nyilván a versenyző, aki ezért sokat kapott, meg sajnos a betegség az azért ott van egy Giro mezőnyben mindig, és mondjuk Giulio Pellizzarinak nem jött ki jól ez a nap.
Hát a tegnapi.
Tehát jó, jelen pillanatban ott tartunk, hogyha azokat az embereket nézzük, akiket alapból is oda gondoltunk az összetett elejére, akkor Jonas Vingegaard előnye 35 másodperc Gállal. Ezt mondom, 2 perc felé fog nőni holnap, ebben szinte biztos vagyok. És a következő, aki összetett nagy név, Jai Hindley, aki viszont már most 2 perc van Vingegaardtól. És mondjuk azt gondolom, hogy egy Arensman, vagy hogyha Derek G is összeszedte magát a bukásokból, amiket elszenvedett még Bulgáriába, vagy utána, mikor megérkeztek Olaszországba, talán ők kette lehetnek, akik jobb időt mehetnek esetleg, mint Jonas Vingegaard egy időfutamon. Az összes többi összetett esélyes kapni fog azért, ez várható, és onnantól kezdve pedig nyilván hatalmasra fog nőni az előny is.
Onnan már tényleg csak teszi a kereket, és megvan.
Igen, és biztos, hogy ezt fogja tenni, mert egyébként a második hete a Girónak könnyebb, mint itt az első hét második fele volt. Szóval ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy unalmasabb második hét lesz, de ez annyira hosszú ez az időfutam, tehát világbajnokságon szoktak ilyen távok lenni.
És ha itt rossz napod van, vége?
Ja, ha itt rossz napod van, akkor konkrétan vége a versenynek.
De ez nem olyan, mint Melli, hogy rossz napja van, a végére föltámad, hanem itt ha rossz napod van, nincs, aki segítsen, egyedül vagy az óra ellen.
Így van, és emiatt nagyon-nagyon veszélyes, tehát remélem mondjuk egy Pellizzari rendbe jön ebből a gyomor problémából, ami volt neki, mert hogy tegnap 3 kilométeren kapott nagyjából egy másfél percet, az nagyon sok. Tehát, hogyha ez a probléma nem oldódik meg, akkor Giulio Pellizzari rengeteg időt fog kapni, nem csak Vingegaardtól. Gál, ő meglepő, de azért érthető volt az a taktika, hogy miért csinálja a Decathlon, amit tegnap, mert Felix Gál tudja, hogy az ő időfutam képességeivel, illetve az ő lejtmenetes képességeivel neki, amikor felfele megy az út, ott kell időt adni másnak, ahol csak tud. Tök mindegy, hogy ez Jonas Vingegaard, nem hiszem, hogy úgy számolnak a Decathlonnál, hogy Jonas Vingegaardt majd Felix Gall le fogja szakítani.
Persze.
Tehát nem kizárt, de ahhoz egy nagyon rossz nap, egy megbetegedés kellene a Dántól, és még láttuk, hogy a tavalyi Vueltán sem, betegen sem volt problémája egyébként olyan különösebben, szóval azért erre építeni nem nagyon lehet, viszont a többiekkel szemben látszik, hogy Felix Gall jobb erőben van, ezért meg kell próbálni mindenhol, ahol időt lehet adni, és utána az időfutamot követően pedig mindenki mehet vissza, és újra tervezheti a dolgokat, hogy akkor a verseny második felében mik legyenek a célok. De egyébként nyilván az nehéz látni, hogy Jonas valaki megveri, de a Giron vagyunk, tehát bármi megtörténhet.
Na hát jövő héten majd többet beszélünk az olasz körről. Ennyi fért a mai adásunkba. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsia, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja.
Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Bátorfi Zoltánt, a német női válogatott edzőjét, és egyben gratulálok is a centenáriumi világbajnokságon elért szenzációs harmadik helyezéshez. Zoli, mikor érkeztél? Van egy olyan érzésem, hogy szerintem legutóbb pont akkor lehettél Magyarországon az EB után, amikor ugyanígy ebben a stúdióban beszélgettünk, és akkor a VB-re engedtelek. Tényleg egy kicsit, mikor érkeztél, mióta vagy itthon, és milyen is volt ez a VB, csak így nagyon nagy általánosságban, mert aztán mindjárt belemegyünk majd a részletekbe.
Szerbusz Kornél, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Vasárnap érkeztem, nagyon szépen köszönöm a gratulációkat. Igen, nagyon nagy boldogság van, és elégedettségevel a harmadik. Az igazság az, hogy éremért mentünk, tehát ez volt a célkitűzés, amit el is értünk. És külön emeli talán az éremnek a súlyát, hogy egy borzasztó nehéz ágon jutottunk be.
Volt itt ugye Malajzia, Hongkong, tehát ezekről majd mindjárt beszélünk, hogy pontosan mit is lehet tudni. Viszont egy picit tényleg London, ha azt mondom, hogy a sportág bölcsője, akkor azzal nem lövök pellé, ugye? Vagy nem túlzok?
Nem.
Na, ehhez képest egy centenáriumi világbajnokságot úgy rendeztek meg, ahogy itt én hallottam egy-két ilyen zuhanyhíradós pletykát, hogy azért nem maradéktalan elégedettséggel, és akkor nagyon szociálisan érzékeny vagyok, ha így fogalmazok. Milyen volt ez a VB? Tényleg először a szervezési részét nézzük, azért egy 100 éves centenárium az egy nagyon komoly dolog kellett volna, hogy legyen, de nem volt az ezek szerint.
Így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy főleg abból indult ki a probléma, hogy voltak a selejtező csapatok, és volt az első 8 kiemelt csapat. Mi az első 8 kiemelt csapat közé tartoztunk. Mi még nem panaszkodhatunk annyira, nekünk a szállásunk is nagyon jó volt, a terem és a főterem, ugye, ahol végül is a fő tábla játszódott, tehát mi, nekünk azért...
Ez ugye az OVO Arena volt a Wembley-ben.
Így van, a Wembley Arena. Az összes többi csapat másfél órára volt a selejtező alatt, álltak, borzalmas volt a hotelek, borzalmasak voltak, utána át kellett költözniük, majd miután lejátszották a selejtezőt, 3 vagy 4 nap szünetük volt, mert vártak ránk, hogy mi befejezzük a kiemelésért vívó meccseket, ami azért nem optimális. Amit mi érzékeltünk, hogy én ilyen világbajnokságon még nem voltam, ahol a beütés és a felkészülési csarnok ennyire kicsi lett volna, ennyire szűkös lett volna, és ennyire kényelmetlen lett volna, abszolút nem volt optimális. Ugye erre kifejezetten szoktak figyelni, de ez most egyszerűen borzalmas volt. Természetesen a játék aréna, az összes többi körítés, az minden profi volt, csili-vili, ami látszódott a kamerákból, de ami nem látszódott, az azért
hagyott némi nemű kívánni maga után. Na Zoli, mikor és ki ellen kezdtetek, hogy nézett ki? Ugye említetted, hogy éremért mentetek a német csapattal, ez önmagában jelzi a német válogatott erejét. Mikor és ki ellen kezdődött számotokra a világbajnokság?
Hát úgy kezdődött az egész, hogy volt 2-4-es csoport, és ott kijátszottuk a kiemeléseket. Tehát még ilyenre se volt példa, hogy kvázi egy, ha lehet így mondani, egy picit értelmetlen meccseket játszottunk, mert
attól... Köszönöm, hogy te mondod, mert én bevallom őszintén, nem kell nagyon nagy dobira verjem, de hát ezt pontosan tudod, hogy nem vagyok megszállottja az asztalitani sportágnak, tisztességgel, becsülettel igyekszem felkészülni. Amikor én néztem ezt, hogy ez hogyan is nézett ki, így elgondolkodtam, hogy vajon jót látok-e, vagy jó eredményeket követek, úgyhogy örülök, hogy te mondod ki, hogy így kicsit nehezen lehetett érteni az elejét, hogy ott mi történik.
Hát senki nem értette.
Jó, megnyugodtam akkor.
Igen, jó, de a kiemelést kijátszottuk, mi másodikok lettünk a csoportba, a franciákat legyőztük, Japántól kikaptunk.
Angolokat is megvertük.
Ez a másik kérdés. Ugye az angolok, mint szervezők, ebben benne voltak az első 8-ban, abszolút nincs ott a helyük. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, talán a világ ranglistán a 20 és 30 hely között vannak, tehát abszolút irreális volt, és voltak olyan csapatok ugye a selejtezőben, akik sokkal, de sokkal jobbak voltak nála, és mindenki azt szerette volna, hogy majd a főtáblán az angolok felé menjenek, és abszolút nem volt reális a tábla, tehát voltak olyan ágak, ami bivajerős volt, és volt olyan ág nálunk is, hogy a miénk az például nagyon erős volt, ahol mi voltunk, közben másodikok lettünk ebben a kiemelési csoportban, és a franciák, akik harmadikok lettek, ők játszottak olyan csapatokkal, én nem is tudom, tehát európai középcsapatokkal játszottak, és úgy jutottak be a legjobb 8 közé, de mindenkinek azt kell megvernie, aki szembe jön, úgyhogy nem a franciák a hibások, ezért egyszerűen ez a lebonyolítási rend, ez nem állja meg a helyét, szerintem se.
Svájccal, Olaszországgal játszottak egyébként a franciák, csak hogy nevesítsük ezeket a csapatokat, akiket említettem, most gyorsan nézem.
Így van. Attól függetlenül a végeredmény abszolút reális lett, tehát a német csapatnak a harmadik helyen van a helye.
Most mondom a hallgatóknak, hogy nagy mosolyjal mondja minden stúdiónk vendége Bátorfi Zoltán, minden jó, ha a vége jó. Teljesen igazad van. Említetted, hogy nagyon-nagyon nehéz ágon. Az, hogy Japán kis hián csodát tett a kínaiak ellen a végén, erről majd mindjárt beszélünk, hogy a Japán már ízelítőt adott nektek itt a kiemelésére, amikor játszottatok, hogy milyen erőt is képviselnek, viszont az ág, amit említettél, tehát az, amikor Ázsiából ennyien jönnek, Malajzia, Hongkong, és még számomra egy kuriózum, és majd erről mindjárt részletesen is beszélünk, Észak Korea, ott azért úgy edző meg játékos legyen a talpán fenekén mindenén, hogy amikor vakarja a fejét. Hogy lehet egy észak-koreai csapatra, Zoli, felkészülni? Úgy, hogy azért tehát ott vannak egyébként, vagy ott szoktak általában lenni, de hogy két világbajnokság között azért olyan sok infót én szerintem nem lehet róluk, vagy lehet róluk begyűjteni, vagy tényleg, hogy készültök Észak-Korea ellen?
Nagyon keveset lehet róluk begyűjteni. Annyit tudni kell, hogy a párizsi olimpián a kettes játékosuk 8 közt volt, tehát negyed döntőbe jutott, onnan már voltak felvételeink. Az egyes játékosuk, ő az aktuális Ázsia bajnok, ami azt jelenti, hogy megverte mind a kínaiakat, mint pedig a japánokat. Ez így van, ez tavaly volt.
Ez mondjuk egy antrénak nem olyan rossz.
Így van. Mindenki attól retteget, hogy Észak-Koreát kapja. De még meg vagyok róla győződve, hogy Japán nagyon-nagyon örült, hogy mi legyőztük őket. A harmadik játékosokról nem tudtunk sokat. Azt tudni kell, hogy a német csapatta utazik egy olyan szakember, aki így elemzi a játékosokat, az ellenfeleket, vagy akit mi megkérünk, akit az edzők megkérnek, és őt ráállítottuk a dologra. De nagyon jó volt, hogy volt ez a selejtező rész, mivel ott minden mérkőzésüket meg tudtuk nézni.
Ott már nem nagyon lehetett titkolózni.
És viszonylag nehéz csoportjuk is volt, a lengyelekkel és a spanyolokkal voltak egy csoportban, úgyhogy ott minden mérkőzésüket megnéztük, kielemeztük, és így készültünk fel.
Ez a 3-0, amit én itt látok, ha az eredményre pillantok, visszaadja a nagyon magabiztosnak tűnő győzelmet, vagy azért ez ennél jóval nehezebb szülés volt?
Azt kell, hogy mondjam, hogy visszaadja, hogy tényleg a mérkőzések így alakultak, de azt tudni kell, hogy ha lejátsszuk még többször ezt a meccset, nem biztos, hogy így alakul. Kellett ehhez, hogy az első mérkőzésen az egyik legfiatalabb tagja válogatottunknak, Anett Kaufmann, ezt az Ázsia bajnokot óriási játékkal legyőzte 3-1-re. Azt is tudni kell, hogy ennek az ázsiai lánynak egy olyan stílusa van, hosszú szemcsével, asztal fölött, véd, támad, itt van a berkekben azt szokták mondani, hogy túr, tehát így beletúrózik. Ő borzasztóan érzi ezt a játékstílust, és azért is írtuk rá. Amikor tényleg Anett nyert, akkor tudtuk már, hogy azért nagyon nagy gondok nem lehetnek, mert a kettes, hármas játékot valószínű a Sabine Winter, aki most 9. a világranglistán, és a Hanning, aki ugyanúgy 20-ba van, valószínű le fogja hozni. De ha az Anett az első meccsen nem nyert volna, akkor ez már egészen máshogy is alakulhatott volna ez a meccs.
Nemzeti Sportrádió stúdiójában vendégünk Bátorfi Zoltán, a német női asztalitenisz válogatott edzője. Egyébként, ha már Wintert említetted, ő ugye egyéniben is kifejezetten jót ment, mert egyedüli európaiként bejutott a legjobb 4-be, úgyhogy ez szintén egy óriási teljesítmény. Na de vissza még...
Már hol? Már bocsánat, hol?
Rosszat mondtam?
Hát most egy csapat VB volt.
Igen, de hogy az egyéni, ez egyéni teljesítményeket itt nem rangsorolták, amikor itt néztem.
Ja, lehet, én ezt is figyeltem. Tényleg? Mondok
nem tudom, hát mint ez... hogyha ezt néztem volna, jó, de lehet, hogy rosszat
biztos,
néztem.
Mert talán két meccset havesztett.
Nézd, na azért mondom, nézd el nekem. Viszont arról már beszéltünk, hogy Észak-Korea kuriózum, viszont amit ugye szintén említettem, hogy csupa ázsiai ellenfél. Erről, amikor legutóbb itt jártál is, sokat beszéltünk egy EB kapcsán, hogy nem is találtunk európai nevet az ellenfelek között, mert hogy honosított játékosok, itt viszont mindenki alanyi jogon ázsiai színekben versenyezhetett. Mit kell tudni a malá, illetve a hongkongi csapat erősségéről? Ugye a hongkongiak jöttek az észak-koreaiak után, de előttük még ugye a koreaiak, az észak-korea előtt volt ugye a malajzi elleni meccs.
Hát olyan sokat én sem tudok róluk mondani. Természetesen azért láttam már őket az egyes játékosokat többször, azért ők nem annyira borzasztó erősek. Egyébként engem megleptek, hogy én gyengébbre számítottam, mint ahogy játszottak. Mégis nem voltak olyan rosszak, középszerű csapat. A Hongkong viszont nem minket nagyon meglepett. Mint ahogy az előbb mondtam, hogy az a stílus differencia, ők nagyon jól rátaláltak a beírásnál, hogy ki kit érez, és a védőt kiérzi, mert ugyanállunk van egy védő, van egy antival játszó, ez lehet, hogy a hallgatóknak nem mond olyan sokat, ez egy egészen más
nekem
borítás.
Nekem sem, úgyhogy kérlek, fejtsd ki, kérlek, hogy ez mit jelent, hogy
megértsük. A Szabinem Inter egy évvel ezelőtt, vagy most már október másfél évvel ezelőtt egy borítást váltott, és föltött a fonák oldalára egy olyan borítást, ami egészen lassú, tehát nem úgy megy, ahogy te látod a tévébe, a normális borítás, a pörgetésnél, hanem egy ilyen borzasztó lassú, egészen nyesve van, és azóta tényleg szárnyal. Azt is eltalálták, hogy ki érzi ellene, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy azért a hongkongi csapatnál sokkal jobbak vagyunk, és ezt én most is állítom, de mégis egy akkora meccs volt, hogy kikaphattunk volna 3-0-ra, és az első két meccset
3-1-re
nyertünk, de az egyik meccset két meccslabdára nyertük, a másik meccset úgy, hogy a Szabine Winter ellen 2-0-7-3-ra vezetett a Dohoi Kem, aki a legjobbjuk, a harmadik meccset meg el is vesztettük, úgyhogy benne volt, hogy akár 0-3-ra kikapunk. Hál' Isten, 3-1-re sikerült győzedelmeskednünk.
De ez a 2-0-7-3, ez körülbelül olyasmi lehetett, mint a férfi döntő, ahol egyébként 2-0-8-3 volt, és onnan Liang volt ez, aki valami irdatlan fordítással. Már csak, hogy a Kína megnyeri ugye a férfi, de igen, most nyilván a nőiről beszélünk. Na, ha már eljutunk ide, akkor majd beszéljünk mindjárt a döntőről is, hogy az tényleg elképesztő csatát hozott Japán és Kína között, és kíváncsi vagyok, hogy szakemberként, de mégis egy picit kívülállóként, aki nem a japán vagy a kínai stáb tagja, hogy bele tudod-e magad képzelni, hogy a japánok mennyire érezhetik magukat frusztrálva Kína ellen, de előtte egy kicsit kérlek a japán elleni meccsről mesélj, hogy az milyen volt.
Kikaptunk 3-0-ra, mert ugye a kiemelési csoportban is játszottunk, vagy ott 3-1 volt, ott a Szabine Winter nyert egyet, most máshogy írtak be, máshogy állították föl a csapatot teljesen logikusan, tudtuk is, hogy így lesz. De érdekes módon ez szorosabb mérkőzés volt, hiába 3-0. Az első meccsen Hanning a világranglista 5. Harimoto ellen 1-0-10-9 volt. Ha esetleg 2-0-ja van, akkor lehetett volna valamit keresni, de ha ugye nem játszik, a Sabine pedig a Hayata ellen 2-1-9-9 volt, tehát az is egy abszolút nyílt mérkőzés volt. A harmadik meccs a simább volt, úgyhogy be kell vallani, hogy Kína és Japán azért
Kiemelkedik.
Úgyhogy egy abszolút reális eredmény született.
Na és akkor innen ugorjunk ugye erre a bizonyos döntőre, mert az, hogy Kína és Japán egymásnak feszül a döntőben, ebben olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Az, hogy Japán 2-1-es vezetésénél ott lóg a levegőben az a fajta meglepetés, vagy nem meglepetés, nem is tudom, amire nagyon régóta várnak már a japánok, az megint, hogy adja magát, de aztán a végén megint csak a kínaiak, akik sorozatban a 6. döntőjüket nyerték Japán ellen, és a 24. világban aki címet ünnepelték. Szóval, hogy lehet meg lehet fogni ezt a kínai csapatot, és kicsit azt érzem a japán női válogatottnál, mint a az Újpest férfi labdarúgó csapatánál most, hogy a Fradit meg tudta verni a Zalaegerszeg a Grupa Marénában, a Nyíregyháza a Grupa Marénában, az Újpest, ha a feje tetejére áll, sem tud kijönni 5 gólos vereségből. Tehát kicsit olyan, hogy a japánok akárkivel tudnak nagyon jó meccset játszani, vert helyzetből visszajönni, de valahogy Kína ellen akkor sem tudnak nyerni, amikor még előnyben vannak.
Azért ez az előny, hogy mondjam, én azért bentről látom egy kicsit. 2-1 volt, de a Suningsa kiemelkedik, tehát Suningsa a világranglista vezetője, azért lehetett tudni, hogy nem fognak tudni ellene nyerni, a Harimoto megverte a világranglista másodikat, az abszolút benne van a Wangmanyút, a harmadik helyen is a Hashimoto egy védekező játékos, az is benne volt, hogy nem véletlen, hogy őt játszották. Szerintem a japánok nagyon nagyot, tehát ki vagyok én, hogy azt mondjam egy japán válogatottra, hogy hibáztak.
A Nemzeti Sportrádió felkért szakértője
jó,
ebben a pillanatban.
Jó, akkor fel vagyok jogosítva. Nem igazán értettük mi, hogy az Odo egy játékosuk, aki talán 11. most a világranglistánk volt, már top 10-es, legutóbbi champion versenyen a Wangmanyút megverte 3-0-ra, hogy miért nem volt itt. Azt tudni kell, hogy Ázsiában ezekre a világversenyekre sokszor ilyen selejtező tornát rendeznek, és ott döntik el, hogy ki szerepel. Van, aki védettséget kap, a Harimoto biztos védettséget kapott, meg a Hayata is, és akkor ott lehet, hogy elvérzett az Odo, és jött egy olyan játékos, a Mende, akit szinte leszek, én még nem is nagyon ismertem. Szóval japánnak lehetett volna esélye, szerintünk, hogyha Odóval állnak ki, vagy a Nagasakival egy másik játékos, de a Hayatával nem. A Hayata egy borzasztó játékos, Párizsban 3. lett.
Bőségzavar az Odi, ezt jól fordítom le, hogyha kicsit laikusként mondom, mert hogy tehát az, amit mondasz, te szakszemmel látod, hogy lehetett volna, ők, akik benne vannak, és ugye próbálja hajszolni, hogy még jobb legyen, ha legyőzte akár egyiket, akár másikat, akkor azt elfogadják, hogy akkor ő a jobb. Tehát egy kicsit én azt érzem rajtuk, mint hogyha ez a bőségzavara
lenne. Ez így van. És azt most már én is érzem, a német válogatottnál, hogy Tamival akkora problémában voltunk sokszor meccsek előtt, hogy most ki játszon, ki van jobb formában, hogy van stílus, mert annyi volt négy nagyon jó, az ötödik egy picivel gyengébb, van jó, neki volt az ötös játékosunk, de Nina Mitám olyan nagyon jó formában volt az egész VB-n, azzal lett Kaufmannban meg nem voltunk annyira biztosak, mert sérült volt a világbajnokság előtt, tehát nem voltunk, de stílus, meg mit tudom, valószínűleg ez van a japánoknál is, meg az többi más csapatnál is. Látni kellett volna, hogy a Hayata nem fog nyerni. Tehát most nem, és be is igazolódott, mind a két meccset elvesztette 3-0-ra, oké, szoros, 8-9, de a végén nem tud ezen a szinten nyerni, mert nem olyan a stílusa. Szerintünk inkább a Nagasaki, inkább az Odo, ott lehetett valamit kezdeni, és abszolút benne volt. De nagyon nehéz egy olyan csapat ellen, egy ilyen Suningsa ellen, aki amúgy is jobb, mint az egész mezőny, egy icipicivel, most nem is egy icipicivel, jóval jobb, de ezen a döntőn meg aztán még fantasztikus, én láttam a meccset, szóval egyszerűen lehetetlen volt itt ma azon a napon megverni.
Ami mindenképpen örömteli, hogy a marosvásárhelyi Szőcs Bernadett vezetésével a román csapat végül is hozzátok hasonlóan ugye eljutott oda, hogy ők ugye Kínával mérkőztek, ti, mint a német válogatott, ugye Japánnal találkoztatok, tehát a közvetlen letaszíthatatlannak tűnő két ázsiai gigász mellett mögött sok-sok magyar érdekeltség is feltűnik, ez nagyon örömteli, és tudom, hogy az EB után is kicsit, hogy mondjam, ilyen külső szemlélőként nagyon röviden, de azért mégis engedd meg, hogy kérdezelek egy picit most a lányokról, a magyar lányokról, ugye nem jutott főtáblára, jól mondom, ugye, hogy nem jutott főtáblára.
Igen, bocsánat, még hozzá, időt kérek, hozzátenem, hogy én is, mi is borzasztóan örültünk, és mindenki nagyon örült a Berniek sikerének, a románoknak, mert nagyon-nagyon-nagyon rég volt, hogy két európai csapat állhatott fönn a dobogó. Én, ha nem csal az emlékezetem, talán a magyar válogatott volt utoljára így a hollanddal, de aztán lehet, hogy volt azóta is, még a nővérem, új Delhiben. Meg lehet, hogy Csibában is volt akkor is, akkor a francia-magyar válogatott, de az is a 2000-es években volt. Tehát nagyon rég volt. Igen, Korea nem volt ott, Tajvan nem volt ott, Hongkong nem volt ott. Úgyhogy ez egy nagyon jó jel, hogy Európa, ott vagyunk a nyakukon. Még jobb, még sokkal jobbak Japán és Kína, de mégis már így Hongkong, Tajvan, Korea, azokat már meg tudjuk le tudjuk győzni ezt Romániában.
Ne, azért mondom, nem véletlenül hangsúlyoztam azt, hogy két európai, és próbálva benne a magyar kötődést megtalálni. Sajnos most mi magyarok saját jogon piros-fehér-zöld címeres mezben vagy szerelésben nem. Milyennek látod ezt az egyébként fiatal és átalakulóban lévő magyar csapatot? Vagy milyennek látod?
Jó, most a magyar női válogatott, igen. Hát ügyesek, tehetségesek. Azért szerintem még nem volt olyan, hogy Magyarország kikapott Svájctól női.
Hát ezt is nevén kell nevezni akkor a gyereket, hogy akkor ügyesek, tehetségesek, de azért igen. Van itt olyan, ami mindenképpen gondolat ébresztő kell, hogy legyen.
Hát igen, Svájctól még a magyar női asszisztens válogatott szerintem soha nem kapott ki. Azt is tudni kell, hogyha nem fiatalított, tehát hogyha a legjobb csapattal megy a Magyarország, mert magyar válogatott már így nagyon így női válogatott, én nem is tudom, hogy van-e, vagy nincs, vagy nem tudom, nem igazán látom át se a koncepciót, se a helyzetet. Tehát azért ennél a válogatottnál, aki kimolt, ez egy nagyon fiatal, ennél van egy jobb válogatott, tehát vannak jobb játékosok még, és az biztos, hogy nem kap ki a svájci együttestől, tehát arra nyakamat teszem. Valahol ezt így nekem nehéz feldolgoznom, hogy egy válogatott, mindenhol látom, hogy a legjobbak utaznak. Itt nálunk nem, most akkor fiatalitás, de akkor ennek ez az eredménye. Vegyesek az érzések.
Igen, azt látom rajtad, én látom is az arcodat, de szerintem a hallgatók is hallják a hangodból. Hogyan lehet eljutni nekünk magyaroknak oda, hogy előrébb lépjünk, de most maradjunk itt a két európainál, a Szőcs Bernadette vezette román csapatnál, vagy akár nálatok, hogy még szintet lépjetek. Mi kell ehhez? Mikor lehet ezt
nekünk? Nektek? Vagy a magyaroknak?
Nektek. Tehát a magyaroknak is fejlődni kell, hogy főtáblások legyenek, ellenben nektek azért kell még dolgozni, hogy megéljük azt egyszer csak, nem a két ázsiai gigász játsza a döntőt. Mert egyébként, ha a japán kapcsán kérdeztem, hogy neked kívülállóként mi a meglátásod, és rögtön mondtad, hogy hol látod, érzed, érzitek azt, hogy a japánok hol hibáztak. Gondolom én, arra is van valami koncepció, vagy kell valami magyarázat legyen, vagy bármiféle elhatározás a fejekben, hogy hogyan lehet őket utolérni. Mert olyan utolérhetetlennek tűnnek, de aztán most már csak kiderül egyébként, hogy azért csak ott van ugye ez a két európai csapat. Szóval hogyan lehet ez?
Ott vannak, de azért még nem tudjuk a Japánt legyőzni, Kínát meg végképp nem. Hát de ezt már ezer milliószor mindenhol elmondtuk, hogy a japán iskola az lassan beéri a kínait. Most ezt nem tudom, hogy ez mind a kettő, Japán is fejlődik, Kína is egy picit kicsit visszaesett, főleg a férfiaknál. Szóval ez az ázsiai munkabírás is, amikor elkezdik. Tehát
ez nekünk Európában innen felfoghatatlan, ugye?
Igen, felfoghatatlan, meg ez Európában nem kivitelezhető. Tehát olyan nincs, hogy nem mész iskolába, meg a szülők se engedik, és valahol jogosan.
Há, persze.
És azért a végén összeadódnak, az órák összeadódnak, tehát hogyha te elkezdesz, nem tudom én, csacsacsázni, te 10 órába, én meg csak egybe, azért az ki fog jönni.
Megtisztelő, szerintem abban az egybe
de
is
nem
leg.
Nem biztos azért, de na, most komolyan fordítva a szót.
Értem, világos, világos.
És azt látni kell, és picit itt visszakanyarodnék a de magyar helyzetet.
De bocsánat, Zoli, hogy közben szólt, nem csak az asztali teniszben ilyenek egyébként, tehát egy csomó olyan sportáguk van, hogy nem tudom én, a műugrás, vagy egy csomó olyan pontozásos sportág, ahol föltűnik is ilyen egyszer használatos, most elnézést, sokszorosan elnézést kérek a kifejezésért, mint egy ilyen egyszer használatos elem. Tehát kinevelünk valakit egyszer jó, utána, ha nem tudja meg, mint a futószalagról jönnének le egyébként.
Igen, borzasztó, és nagyon sokan vannak, és itt picit visszakanyarodnék a magyar helyzethez, hogy óriási a konkurencia. Tehát a konkurencia, a versenyhelyzet, attól mindenki csak fejlődik. Az, hogy most mi konkrétan Magyarországon azt mondjuk, hogy most oké, most mi fiatalítunk, de nem kell legyőzni az idősebb játékos, ez kontraproduktív, nem lesz attól jobb.
Hát a Tokiói olimpiára nemrég volt itt stúdiónk vendége, sőt egy hétig beült ide reggeli műsort vezetni velünk Fazekas Marci, Fazekas Mária.
Igen,
minden áron kikérte magának, hogy akkor, amikor erről beszéltünk, hogy a Tokióba, hogy hogyan jutott ki, hogy ő már akkor is, hogy ő köszönte szépen, ott már ilyen mint egy ilyen csendes társ, vagy nem tudom, mert ő már túr volt a Zeniten, hogy nyilván hölgyek esetében nem illik a korra jönni, és nem is neveztük meg, de mondtam neked, Marci, mondom, ha éppen nincs más, meg te szorítottál ki onnan mindenkit, meg amit most mondasz, Zoli, hogy nem tudod ki legyőzni, akkor ne tedd fel a kezed, meg kezdj el szabadkozni. Alanyi jogon, teljes jogon voltál annak a csapatnak a tagja, aki Portugáliát legyőzve ott és akkor kivívta az olimpiai rész, azt a portugál csapatot, mert egy darab portugál nem volt éppen ott és akkor.
Három király volt akkor. Igen. Pontosan. Ez így van, tehát mindegy, hogy ki hány éves.
Persze.
De le kell győzni, és egy világverseny, de nálam hát mindig
főleg,
a legjobb.
Meg főleg ebben a sportágban azért ez nem tudom én szertorna, ahol valaki már 28 évesen annyira idősnek számít, meg már nem tudom, kevésbé hajlék, hogy még most éppen nem vagyok minden egyes részével tisztában, de hogy itt azért akkor tényleg egy olyan mutató, ami azért nem 18 és 28 között játsszák az asztali teniszt, hanem bőven 30 felett is lehet ezt magas szinten játszani.
És van konkrét példa, tehát nagyon sokan a 30 és 40 év között, például a Han Ying, ő 43 éves, ezért ő borzasztó sokat tesz, sokkal többet tesz, mint esetleg a fiatalabb társai, hogy ilyen kondiban maradjon, ilyen fizikummal legyen, mert az egyik alapvető annyira át megváltozott a sportágunk, hogy annyira a fizikai jellege lett, hogy ez az egyik alapvető feltétel, hogy ott lehessél az élvonalban.
No, hát én azt hiszem, hogy a centenárőmi világbajnokságot Angliából kiveséztük Bátorfi Zoltánnal, a VB bronzérmes női csapat edzőjével, felkészítőjével. Van egy nagyon pici időnk még, Zoli, hogy mi a következő feladat, ami vár a német csapatra, és addig, amíg ez a feladat eljön, nem tudom én, Balatonnál, Velencei tónál hol lehet téged megtalálni.
Hát ez még a sokára lesz.
Még
egy picit odébb van, igen. Hát ezek a VTT versenyek mennek. Ugye most is vannak következő étel, a következő nagy az a US Smash, az amerikai Smash. Előtte én megyek az U21-es.
Nem unatkozom.
U21-es EB-re. Hát azt nem mondhatnám.
Majd akkor én csacsacsázok helyetted a Balatonnál.
Jó.
De mondjuk azt én sem, mert most kezdődik a foci.
Adáson kívül lesz ehhez, vagy egy kis hozzáfűzni valami jól, te kis csacsacsázásodhoz.
Szóval, de tényleg mikor lesz akkor viszont komolyra fordítva zárásként, mikor lesz egy kis pihenőidő?
Júliusban az amerikai Smash után van egy-két hét, amikor...
Hát az viszont annyira most már annyira két teli hónap, és akkor már is ott vagyunk, hogy lassan július. Bátorfi Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál és meséltél az angol élményekről, és még egyszer hatalmas gratuláció.
Köszönöm a meghívást.
A világbajnoki bronzéremhez.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.